Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, és köszöntöm a stúdióban Péli Csabát, játékmesterünket. Szia!
Szia Ági, üdvözlöm a hallgatókat!
Nagyon szeretem, hogy árad belőled a lelkesedés. Én azt gondolom, hogy mindenkinek legalább egyszer ki kell próbálnia a társasjáték klubot. Pénteken délutánonként Kiskunhalason városi könyvtárban találkozhatnak, és persze jó könyveket is olvashatnak, és kölcsönözhetnek mellesleg.
Így van, ezen a héten még ne keressenek bennünket, mert még a könyvtár zárva lesz, de utána jövünk.
Mit hoztál mára, és hát ahogy készültünk a beszélgetésre, mondtad, hogy harmadik évadba vágunk.
Így van, a harmadik évad első adása, a 91. adásunk. Ugye minden részt eddig idézettel kezdtem, és most is idézettel fogok kezdeni, viszont egy pici koncepcióváltást szeretnék behozni az idézetekbe. Ugye az elmúlt 90 adásban jellemzően próbáltam mindig valamilyen témához kapcsolódva idézetet találni, ami kapcsolódik a társasjátékokhoz, és hát megvallom őszintén, hogy kezdek kifogyni a jó idézetekből. Kamu Dakota idézeteket meg nem akarok hozni. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy a koncepcióváltás az most úgy fog kinézni, hogy ugye többször beszéltük már azt, hogy a hallgatóink mindig szeretnek egy kicsit játszani ezekkel az idézetekkel. Most olyan idézeteket fogok hozni ebben az évadban, amik valahol valamikor kapcsolódnak majd az adáshoz. De egyáltalán nem biztos, hogy annyira egyértelmű lesz első blikre, hogy hogyan kapcsolódik ez a társasjátékokhoz, viszont azt gondolom, hogy maguk a gondolatok viszont olyanok, amiről azért érdemes egy-két mondatot ejteni. Úgyhogy az első idézetünk a harmadik évad első adásában Tim O'Reilly-től, amerikai üzletembertől, az O'Reilly Media alapítójától származik. Az író ellensége nem a kalózkodás, hanem az ismeretlenség. Ez egy nagyon érdekes téma egyébként a társasjátékok világában is. Egyrészt az ismeretlenségről ugye már többször beszéltünk, hogy rengeteg-rengeteg olyan játék van, ami úgymond radar alatt elmegy, és ha véletlenül belefutunk, akkor csodálkozunk, hogy atya ég, ez mennyire egy jó játék, de közben meg nem is hallottunk róla. És hát a másik itt a mondat első fele, ez a kalózkodás, ami hát én azt tudom mondani, hogy szerintem már az én gyerekkorom óta, tehát akkor a videókazetták másolásától kezdve, meg a sima egyszerű audiokazetták másolásától kezdve elindultak ezek a kalózkodások, és utána a DVD-k piacától kezdve mindenhol a számítógépes játékok világáig mindenütt jelen van. És azt gondolná az ember, hogy talán a társasjátékok világa az egy kicsit ettől mentes lehetne, hiszen hát azért itt mégiscsak itt nyomdai munka van benne.
Igen,
itt
bábuk.
Azért, így van, tehát itt azért komoly dolgokat kapunk az asztalra, és ennek ellenére nagyon-nagyon sokszor lehet találkozni olyannal, hogy meglepően olcsón lehet beszerezni játékokat, sokszor 90 és 95%-os kedvezmény ahhoz képest, ami a normál ára, és nem is érti az ember, hogy ez hogy lehet. Jellemzően ezek az ilyen nagyon népszerű, mostanában a telefonok is dobálták föl ezt a mindenféle ilyen kínai boltoknak a reklámjait, ahol csak utánunk dobják, csak regisztráljunk és legyünk vásárlók. Nagyon sokszor beszéltünk erről, hogy ugye sok olyan társasjáték van, aminek a nyomdai munkája, illetve az egész előkészítése a faipari munkák, tehát akár a bábuknak, a különféle lemezeknek, ha vannak például ilyen falemezekben, akkor azoknak a lézervágása is nagyon sok minden Kínában történik. És hát ugye általában ilyenkor ez egy komoly bizalmi kérdés, hogy a külföldi, amerikai, angol, német, magyar kiadó ugye kiadja a kezéből ezeket, és hát bízik abban, hogy a kínai gyárban ezek a tervrajzok, ezek a nyomdai anyagok, egyebek nem kerülnek rossz kezekbe, de bizony a népszerű játékok azok általában ezt nem tudják elkerülni. Például az egyik nagyon népszerű játék ugye az Azul, amit nagyon sokan ismernek, évjátéka is volt egy jó pár évvel ezelőtt, és kapható belőle kínai változat töredékáron. Hát mondjuk azt, hogy töredék minőségben is, tehát messze nem olyan minőségben kapjuk meg például a kis csempéket, amik az Azulban vannak, de ugyanez igaz szinte minden másra is, tehát vannak olyanok, ez tény, vannak olyan kínai kalózmásolatok, kalózgyártások, amiknél meg se tudom különböztetni sokszor, hogy ez eredeti vagy sem, de azért nagyon sokszor bele lehet futni az apróbb hibákba, és észre lehet venni, hogy mondjuk nem úgy van vágva a kártya, más méretű a kártya és egyebek. Tehát a kalózkodás sajnos a társasjátékok világában is jelen van. ennyi lett volna az idézet, és akkor, hát ha bár új év, meg új évad, ugye az előző évben végigmentünk a webshopokon, szépen végignéztünk mindent, illetve az utolsó adásban tartottunk egy komoly összefoglalót arról, hogy mi minden történt itt velünk az elmúlt két évben, és most a harmadik évadra megint csak egy hallgatói megkeresésre szeretnék reagálni. Kaptam egy olyan kérdést, hogy tudnék-e ajánlani olyan oldalakat, csoportokat, esetleg YouTube csatornákat, úgymond a konkurenciát, de én nem érzem ezt egy abszolút annak, hogy konkurenciánk lenne mondjuk egy YouTube csatorna, vagy akár egy Facebook csoport. Úgyhogy én nagyon szívesen szedtem össze, és jó néhány adáson keresztül most szeretnék végig zongorázni jó néhány Facebook csoporton, illetve YouTube csatornán, amiket bátran merek ajánlani, hogy érdemes őket meglátogatni és megnézni. Már most az elején szeretném leszögezni, hogy van egy csatorna, amit nem fogok említeni, sem a Facebook csoportot, sem a YouTube csatornát. Ők talán az egyik legnagyobb az országban. Megvallom őszintén, hogy én úgy gondolom, hogy az ő működésük az már messze túlmutat azon, hogy a társasjáték népszerűsítése, és sokkal inkább elmentünk abba az irányba, hogy egy influencer csatorna, illetve egy követő tábor építésről szól a dolog. Ezért én őket említeni sem szeretném ezen túl, és őket nem is merem jó szívvel ajánlani, de ha valaki őket követi, akkor valószínű tudni fogja, hogy kikről van szó, és akkor nyugodtan. Tehát én nem mondom azt, hogy velük bármi probléma lenne, de érdemes nyitott szemmel járni a többi oldal tekintetében is. Úgyhogy az első ajánlatom az a sorozatunk első három része igazából kiadói csoportok, illetve kiadói YouTube csatornák lesznek. Az első a már sokszor emlegetett Game Club YouTube csatornája, illetve a Game Clubnak a Gamer Kút nevű Facebook csoportja. Sokban mondhatjuk azt, hogy ez egy marketing csatorna. Természetesen a videók nagy része a saját játékaikról szól, bemutatók, szabálymagyarázók, dobozbontó videók, és a többi, és a többi. De ez mellett nagyon sokszor megjelenik náluk az úgynevezett Gamer Fészek című műsor, ami egy ilyen egyórás, ha jól emlékszem, akkor most két hetente volt már az utóbbi időben, egy egyórás beszélgetés, ahol azért nagyon sok mindenre kitérnek, persze itt is azért legtöbbször a Game Clubos játékokról van szó, de nagyon sok másra is kitérnek, ami a játékok világában érdekesség tud lenni. Tehát én abszolút azt tudom mondani, hogy bármikor belenézek, én nagyon pozitívan szoktam hozzáállni ehhez. A srácok nagyon klasszul fölpörögtek, tehát azt mondom, hogy mondjuk egy két évvel ezelőtt, ha megnéztem mondjuk a Game Clubnak az ilyen irányú megjelenéseit, hát akkor elég erőteljesen mosolyogtak arra, fölfelé arra a bizonyos bányabékára, tehát szinte sehol nem voltak, és aztán egy olyan, talán két évvel ezelőtt volt egy váltás a Game Club keretein belül, és azóta elindult egy nagyon-nagyon jó irány, mind a videók terén, tehát tényleg nagyon igényes, nagyon jó videókat készítenek, és a Facebook csoportjuk is, ez a Gamer Kút nevű csoport. Ez is egy nagyon-nagyon jól kitalált csoport, ahol mindig kapunk kis apró információkat a közeljövő megjelenéseiről. Ha bárkinek bármi kérdése van a játékokkal kapcsolatban, akkor szinte pillanatok alatt kapunk választ a kiadó embereitől, tehát olyanoktól, akik tényleg képben vannak, és nem vakvezet világtalan módjára, szerintem az lehet a szabályban, hogy típusú válaszokat kapunk, hanem nagyon sokszor tényleg ott vannak a Game Clubtól. Joni, ott van Krisztián, ott van Balázs, ott van Andris, és segítenek, és pillanatok alatt kapjuk a remek válaszokat, amik tényleg olyan válaszok, amiket várunk egy kiadótól.
Nagyon jó ezt hallani, a profizmus és a jó minőség az mindig nagyon értékes dolog.
Így van.
Jöjjön most egy kis zene, és hamarosan jönnek a társas játékok, amelyeket megszokhattunk, hogy Péli Csaba ajánl nekünk, maradjanak velünk.
Játsz velünk! Heti társas játék ajánló a Halas Rádióban.
Jöjjenek Péli Csaba segítségével a társasjáték ajánlók.
45. négyes fogatunk következik, ez a sorozatunk még nem ért véget a második évad végén, úgyhogy ugye ott a T betűnél fejeztük be tavaly, igen, és a T betűvel folytatjuk is még egy jó ideig. Első játékunk Peter McPherson, aki a Fit to Print vagy a Wormholes című játékokról lehet ismert a mostanában társasjáték megjelenéseket figyelő embereknek. Az ő egyik korábbi játéka a Tiny Towns, ami magyar kiadást is kapott, a Reflex Shopnál jelent meg. Hát ilyen poliominós játéknak nevezném, de itt nem arról van szó, mint a többi játékban, hogy ilyen Tetris-szerű elemeket rakunk le, hanem itt különféle alakzatban kapunk köveket, és azokat igyekszünk a kis városkánkban letenni, kis négyzeteket, kis kockákat, És amikor ezek a kockák kiadnak valamilyen megadott mintát, akkor fogok a kockák helyére valahova betenni egy kis épületet, ami mondjuk lehet egy kút, egy városháza, egy torony, vagy bármi egyéb kis épület, és ezek az épületek utána az egymáshoz viszonyított helyzetük alapján fognak pontozódni. Tehát például egy farm mellett legyen kút, mert ugye legyen mivel locsolnunk a farmon a növényeket, és akkor fogunk pontot kapni. Ilyen hasonló logikával pontozódik az egész. Nagyon érdekes az egész játéknak a koncepciója, mert folyamatosan kis köveket fogunk kapni, tehát kis építőelemeket, amiket valahogy lehelyezek a táblámra, teljesen szabadon, hogy én melyiket hova rakom. És amikor sikerül egy épületnek megfelelő, mit tudom én mondjuk, lehet, hogy mondjuk van egy olyan épület, ami mondjuk egy piros, egy kék, meg egy sárga kockát kér egymás mellett vízszintesen, vagy függőlegesen, de egymás mellett ebben a sorrendben. Ha sikerül egy ilyet megcsinálni, akkor ennek a háromnak a helyére valahova betehetek egy ilyen épületet, és így épül a kis városom. Ugye egyre fogy a hely, egyre többször át kell gondolnom azt, hogy mit hova fogok lerakni, amit majd esetleg később vissza fogok tudni venni, mert egy épülethez fogom felhasználni. Nagyon izgalmas, nagyon jó pofa kis játék. Van neki egyébként két kiegészítője is, azok sajnos nem kaptak magyar megjelenést, de ha esetleg valaki tudja, akkor próbálja ki őket. Sajnos nekem sincsenek, meg én azokat csak próbáltam, de tetszettek, tehát érdemes velük megismerkedni. Következő játékunk Richard Garfield, a Bunny Kingdom, a Kincsvadász és sok-sok-sok-sok játék szerzője. Az ő T-betűs játéka ebben a sorunkban a Tokió királya. Ami nekem megvan, ez a Tokió királya a pusztítás éjszakája című változat, ami a magyar kiadásban kapta ezt a címet, hogy a pusztítás éjszakája. Egyébként angolul nagyon egyszerűen csak annyit mondtak, hogy Dark Edition, tehát egy teljesen sötét, mint a tényleg éjszakai városban tombolnának a szörnyek. A játéknak az a lényeg, mindenki egy szörnyet irányít. Godzillát és hasonló szörnyeket. Konkrétan nem Godzillát, mert ugye nincsenek megvéve a jogdíjak, így nem Godzillát, meg King Kongot, meg nem tudom én kiket fogunk ráengedni a városra, de ha éppen az van, akkor mondhatjuk azt, hogy az a majom, az a King Kong, az a gyík, az meg a Godzilla, és lényegében le kell pofozni a többieket. Tehát az az egésznek a lényeg, hogy kicsit pusztítunk a városba is, de az igazi lényeg az, hogy a többi szörnyet kipofozzuk a városból, és mi legyünk Tokió királya. Ezt nagyon kellemesen megalkotott kockákkal, nagyon szép ilyen kis jelölőkkel, amik az energiánkat jelölik, és közben rengeteg kártyát tudunk venni, ami különféle képességeket ad nekünk. Úgyhogy egy nagyon jó pofa játék. Hozzáteszem, hogy a kockák és annak köszönhetően, hogy folyamatosan csak dobunk, és a dobások fogják eldönteni, hogy mit tudunk csinálni, azért ez egy nagyon-nagyon random játék. Tehát itt azért el kell engedni azt a hatalmas nagy stratégiai tervezést, hogy most én majd ide megyek, meg oda, meg ez. Nem, itt gyakorlatilag dobunk a kockákkal, és ha összejött, akkor beleütünk a másikba, ha nem, akkor próbálunk valahogy védekezni. Következő játékunk a Tortuga 1667. És akkor itt utalnék vissza arra, hogy volt egy idézetünk, amiben a kalózkodásról volt szó. Hát így kapcsolódna ez az idézetünk most ide. A Tortuga 1667 Travis Hancock játék, akiről nemrég beszéltünk a Szálem 1692 kapcsán, illetve ő készítette még a Bristol 1350-et is többek között. A Tortuga 1667 a jól megszokott Dark Cities vonalat követi, itt is titkos szerepeink vannak, itt éppen tortugán kalózokként igyekszünk a többieknek keresztbe tenni, nem annyira elárulva, hogy kikivel van, és a végén minél nagyobb zsákmánnyal megtérni a játék végén. Nagyon érdekes, nagyon jól ki van találva, én azt gondolom, hogy sokan azt mondják, hogy ez a legjobb a Dark Cities sorozatból, ugye erről beszéltünk már, hogy ez végigköveti 1350-ben ugye a bristoli pestis járvány, 1667-ben Tortugán a kalózok, 1692-ben Szálemben a boszorkányperek, 1887-ben Deadwoodban a vadnyugaton lövöldözünk és rablunk mindenféle bankokat, és a Hollywood 1947 pedig, ami a háború utáni Hollywoodba bennünket, és igyekszünk kigolyózni a kommunistákat a filmkészítésből, mint patrióták, vagy éppen kommunistaként igyekszünk a propagandát beletolni a filmjeinkbe. Tehát ebben a sorban tökéletesen illik a Tortuga is. Nagyon sokan azt mondják, hogy ez az egyik legjobb. Én megvallom őszintén, hogy olyan harmadik helyre tenném, nekem van nagyobb kedvencem ezek között, de tényleg mindegyikről azt lehet elmondani, hogy gyönyörű, szép a kiadásuk, ugye ez, amit egyszer mutattam neked, hogy ilyen nagyon szép könyvszerű dobozban van mindegyik, tehát ha én ezt felrakom a polcra, akkor úgy néz ki, mintha 5 darab könyvem lenne a polcon. És ez mellett mindegyik nagyon-nagyon szórakoztató, éppen mikor mire van kedvünk. A Tortugánál, ha kalózok szeretnénk lenni, és egy kicsit ez a ajjaj kapitány, most rumot iszunk és odacsapunk, akkor jöhet a Tortuga 1667. És a mai játékunk utoljára a Tortuga 2199. Egy elég nagy ugrással a jövőbe megyünk. Mihály Lojko, aki a Tortuga 2199-el írta be magát a társasjátékok nagykönyvébe, és Denis Piastinin, aki a War of the Worlds, The New Wave, vagy a Badlands című játékokról lehet ismert. Ők ketten készítették a Tortuga 2199-et, ahol bolygók között leszünk űrkalózok. Valahogy a Tortuga ez mindig a kalózokat hívja, és a kalózok a témánk. És a Tortuga 2199-ben az a célunk, hogy vagy elfoglaljuk Tortugát, vagy minél több helyen rengeteg pontot szerezzünk, mindezt pakliépítéssel, kártyákat vásárolunk, kalózhajóinkat erősítjük, kalózokat veszünk, és mindezt egy nagyon-nagyon szép asztalképpel, nagyon klassz kis műanyag hajókkal, ilyen öklömnyi méretű hajókat lehet tologatni az asztalon, tehát tényleg nagyon jól néznek ki azok az űrhajók is, szörnyekre vadászhatunk benne, a magyar kiadásban benne vannak a különféle kis apró kiegészítők is, tehát abszolút megéri megvenni, és mostanában egész jó áron is van, úgyhogy ha kalóz téma, és esetleg nem 1667-ben szeretnénk Tortugán kalózkodni, akkor előttünk van 2199-ben is Tortuga, bár itt Tortuga már egy bolygó, de ugyanúgy a kalózkodás, egymás megtámadása és egymás kifosztása ugyanúgy megvan ebben a játékban is.
Nagyon köszönjük, különösen, hogy a kalóz témában két játékot is ajánlottál, egy, ami visszatekint, mond, egy, ami előre tekint a jövőben, nagyon
így
izgalmas.
Van. És hozzáteszem, hogy van még nem tudom én hány Tortuga, tehát ha a Board Game Geeknek a listáját megnézném, akkor szerintem egy 10-es listát minimum össze lehet állítani, ami csak Tortugában játszódó játékokból állna.
Nagyon szépen köszönjük, Csaba, és várjuk hallgatóinkat természetesen, hogy próbálják ki Csaba és csapatával a Tibor Társas Játék Klubban mindezt, és köszönjük, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.